Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Befejeződtek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont vezetésével az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Lackó Dezső Múzeum közreműködésével zajló feltárások a Tihanyi Apátság altemplomában, ahol az alapító Első András király sírhelye is megtalálható. Feltételezések szerint a királyi családtól származó csontokat is találtak az altemplom feltárása során, mondta Mende Balázs Gusztáv, a BTK paleoantropológusa.
Ez az ásatás egy úgynevezett hitelesítő feltárás volt. Megpróbáltuk az 1953-as László Gyula nagyemese által végzett ásatás dokumentációinak a mentén azoknak az adatoknak a felhasználásával pontosítani, kiegészíteni annak az ásatásnak a megállapításai, illetve következtetéseit, és ez a régészeti feltárás zajlott le, és emellett egy kiterjedt intenzív falkutatást folytattunk, amely ugye már nem egy elsődleges régészeti, nem csak régészeti, hanem egy művészeti történeti, építéstörténeti irányba vitt el a munkálatokat, és hát ez későbbiekben is még folytatódni fog, vagy ennek lesz még következményes része.
70 évvel később mit tudhatunk meg egy már feltárt területről?
Ahhoz képest, hogy ez egy rövid időszak ásatás volt, tehát egy néhány napos vállalkozás volt akkoriban, és a kor dokumentációs lehetőségét tekintve egy meglehetősen jó, illetve a következtesség tekintetében jó kimenetelő munkát folytattak le László Gyuláék. Ugyanakkor számos olyan technológiai dolog nem állt a rendelkezésre akkor, amely most már megvan, illetve rengeteg olyan apró jelenség most már újra máshogy értékelődik ezeknek a évtizedeknek az elteltével. Ugye itt említhetném azt a háromdimenziós rögzítés lehetőségeket, a falkutatásnak a geodéziai lehetőségeit, tehát az egész sokkal komplexebb, sokkal kiterjedtebb. Most ugye arra törekszünk, hogy ezekkel a ásatási feladatokkal, ezeknek az elvégzésével beleértve a falkutatásnak a feladatait, amely egyébként majd a helyreállításnak, a rekonstrukciónak a folyamán lesz kiemelten fontos. Olyan helyzetet teremtsünk, hogy tényleg újabb 70 évig biztos, hogy ne kelljen hozzányúlni ehhez a régészeti területhez.
Mit találtak most?
Hát megtaláltunk mindent, amit a korábbi évszázadok, illetve ásatások, illetve feltárások és átalakítások ott hagytak. Ugyanakkor számtalan olyan apró plusz információ jött, amely talán nem is apró, hanem magának a lelőhelynek, magának a kriptának, vagy altemplomnak az építés történetével összefügg. Például a okáért megtaláltuk az eredeti járószintet, kiterjedt járószintet. Erre valamilyen mértékben a László Gyulai vezette ásatás is utalt, de teljes kiterjedtségében, jó megfigyelhetőségben ez most lett feltárva, illetve majd a későbbiekben dokumentálva, illetve nem tudom milyen mértékben majd bemutatva. Illetőleg megpróbáltuk azokat a már korábban ismert csontmaradványokat, illetve korábban is már ismeretlen, csak ismertük, hogy ott lesznek benn, vélelmeztük, vizsgálatba vonni, amelyeket akár ennek az ominózus első Andrásféle sírnak a beton keretében, paládákban megtaláltunk, és ezeknek a antropológiai komplex esetleg később DNS vizsgálata zajlik, illetve fog zajlani.
Hogyan zajlik egy ilyen DNS vizsgálat? Hogyan lehet azt bebizonyítani, hogy a maradványok valóban mondjuk első András királyhoz tartoztak?
Úgy lehet, hogy megpróbálunk nem rekonstrukciózusak lenni, tehát először is megpróbáljuk a csontokat egy radiokarbon módszerrel, úgynevezett radiokarbon módszerrel, egy szénizotópos abszolút kormeghatározó módszerrel korhoz kötni. Annyi történeti információnk ugye van, hogy ebbe a kriptába temetkezik az alapító, tehát magát a apátságot alapító első András, illetve a későbbiekben pedig fiam Dávid herceg is. Ezek után igazából nincs sok információnk arról, hogy ki temetkezik ide, pontosan későbbiekben azt tudjuk, hogy a 17. századtól véletlenül újabb temetkeznek, és ezek a temetkezések a 17.-18. század folyamán valamilyen mértékben folytatódnak, és ezeknek az anyaga, csontanyaga, vélhetően az a csontanyag, amely a László Gyuláék is már mint visszajelzett csontanyagot megtaláltak. Ugyanakkor van egy valamilyen a történeti, illetve a ásatás történeti hagyományban különkezett csontanyag, amely alapján esetleg vélelmezni, hogy azok a nagyon korai fázisát jelentik a temetkezéseknek. Ha ezt be tudjuk bizonyítani radiokarbon módszerrel, hogy ezek korai, praktikusan ugye 11-12. Század környékéi adatot várunk, akkor ezeknek történhet meg a genetikai vizsgálata. A genetikai vizsgálatnak az alapja ugye az, hogy rendelkezünk a harmadik Bélának tartott biztosan Árpádházi király csontváz maradványából származó DNS Y-kromoszomális típussal, tehát tudjuk ezt az adatot, és igazából, hogyha ezt megtaláljuk, a biológiai, illetve genetikai törvényszerűségek szerint, akkor tekintve, hogy Tihanyban vagyunk, tekintve, hogy az altán templomba vagyunk tekintve, hogy minden élő dolog mellette szól, így igazából, ha ez az azonosság létrejön, akkor nem lesz fogunk kételkedni abba, hogy a királyi maradványt, vagy éppen a hercegi maradványt találtuk meg. Ugye fiági értelemben mind a kettő ugyanolyan a típus fog mutatni, de ez csak a következő lépés, tehát próbálunk nem prekoncepcióval közelíteni a kérdést. Ez lehetséges, hogy minden megtalált maradvány újkori, és ebben az esetben maguk az eredeti csontok, tehát azok a csontok, amelyek esetleg a királyi elődökhöz köthetők, azok már nem állnak a rendelkezésünkre.
Ránézésre meg lehet azt mondani egy csontmaradványról, hogy az mondjuk 500 éves, 1000 vagy 2000 éves?
Nem. Nem. Nagyon sokat számít a temetkezéseknek az úgynevezett mikrokörnyezeti hatása. Nagyon extrém esetben egy csontváz prezervációja, megtartása leromolhat annyira néhány évtized alatt, mint hogyha többi százada lenne a földben. És fordítva is így van, tehát önmagában a csontok megtartási állapota nekünk nem visszajelzés az abszolút korra vonatkozóan. Természetesen bizonyos csontozatokra vonatkozó, csontvázra vonatkozó, csontanatómiára vonatkozó, illetve a csontanatómiához kötető szokásokról való ismereteink azok szólhatnak amellett, hogy tudunk hozzá korszakot rendelni. Például akkor, hogy egy trepanációt találunk egy koponyán, akkor azt tudjuk nagyjából, hogy melyik történeti korhoz kössük a Kárpát-medencén belül, illetve bizonyos betegségek megjelenését vélelmezzük bizonyos kor előtt, vagy egy korszak után egy koponya trepanáció, egy mesterséges koponyatorzítás köthető történeti korhoz a Kárpát-medencében. Itt ilyenről az eddig ismereteink alapján a csontanyag megtartása és állapota miatt nincs szó. Tehát itt ezt nem tudunk belekapaszkodni, tényleg az abszolút kor meghatározó módszerbe kell bíznunk.
Említette az altemplom rekonstrukcióját, ez mit jelent majd a gyakorlatban?
Hát ugye mi itt a projekt keretén belül a régészeti feltárásra, az hitelesítő feltárásra és a előkerülő csontmaradványoknak és egyéb maradványoknak a multidisziplináris vizsgálatára vállalkozunk. Ugyanakkor ezt a teret valamilyen mértékben helyre kell állítani, illetve teljes mértékben helyre kell állítani, és ugye a helyreállításnak többféle szempontja van, és ezek a szempontok egy részletes és gondos tervezést igényelnek. Egyrészt az, hogy ez egy műemléki tér, ez egy ikonikus, a magyar történeti tudatnak egy látogatható tere, és ilyen értelemben a korai románkori emlékeink tekintetében egy nagyon keveseknek az egyike. Tehát nagyon sok szempont, ugye a Bencés apátságnak egy használt területe, ezen keresztül lehet lejutni a múzeumba, az apátsági múzeumba. Ugye itt van egy bemutatott, vagy korábban is bemutatott király sír, ha nem is a teljes valóságában, hanem az az ominózus András keresztes kőlap, az valószínűleg vissza lesz állítva. Tehát rengeteg olyan adat van, vagy igény van arra, hogy itt nagyon sok szempontot kell figyelembe venni majd a helyreállításkor.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy egy nagyjából 70 évvel ezelőtt már feltárt területen jártak újra, mert hogy a technika is sokat fejlődött, tehát többet megtudhatunk ugyanarról a helyről. Terveznek-e hasonló újra ásatásokat?
Hát ennek a konkrét projektnek a keretén belül nem, mert ez a kiterjedtsége a dolognak ez fizikailag ugye korlátozott, azonban természetesen vannak terveink, egyrészt ugye akár a közvetlen környezetnek, az úgynevezett barlanglakásoknak a kérdése egy nagyon érdekes kérdés, ugyanakkor az egész Bakony régiónak, akár a Bencés érintettség, illetve máskora Árpád-kori építészettörténeti, illetve kultúrtörténeti érintettségű kérdései előtérbe kerülhetnek, akár Bakonybél, akár más régió területén, tehát természetesen ezt szeretnénk folytatni.
Sigma, a holnap világa.
Új kullancsfajok jelentek meg az éghajlatváltozás miatt, így egyre gyakoribbá váltak a társállatok életét veszélyeztető megbetegedések. Fontos szakember segítségét kérni a paraziták elleni védekezésben, mondta az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének tanára. Farkas Róbert hozzátette, az enyhetelek is a kullancsoknak kedveznek. Virányi Zsolt interjúja.
A eddig nem ismert úgynevezett egzotikus kullancsfajok hazai felbukkanása kapcsán mindenkelőtt a kutyákra, esetenként bizonyos környezetben pedig a legelőkörnyebben tartott haszonállatokra jelentenek veszélyt ezek az egzotikusnak nevezhető kullancsfajok a klímaváltozása összefüggésben, amelyek madarak közvetítésével kerülhetnek be, de nem csak kizárólagos ilyen úton, és azon túl, hogy vércinak különféle kórokozókat oldhatnak be.
Mekkora problémáról van szó most így a nyár kezdetén?
Az utóbbi évek hazai tapasztalatai során azt figyeltem meg, hogy az ország középső déli részén felbunkant egy olyan kullancsfaj, amely a mediterrán térségben tartott kutyák döntő többségét fertőzi. Ezt különféle néven nevezi a szakirodalom. Ez a kullancsfaj meleg, szárazságot kedvelő, tehát különösen a klímaváltozás kedvező feltételt terem ezen kullancsfaj hazai megtelepedése számára a közeljövőben. És a legnagyobb veszély nem is az, hogy ezek meg jelennek, hanem a kutya környezetében jóval rövidebb idő alatt képesek nagy tömegben elszaporodni más korábban ismert kullancsfajokhoz képest. Ugyanakkor ezekkel együttjelileg olyan elsősorban a kutyák ritkában ember számára veszélyes kórokozókat hozhatnak be az országba, amely kihívás jelent az állatorvosok, és nem utolsó sorban persze az állattartók számára is.
Mely régiókban jelentek meg nagyobb számban ezek az új kullancsfajok?
Az országban például Pakson és környékén, Mohácson és környékén találkoztunk ilyen egzotikus kutyák számára veszélyt jelentő kullancsfajjal, illetve jó néhány évvel ezelőtt Budapest mellett is egy menhelyen, ahová valószínűleg egy kóbor kutya révén jutott be ez a kullancsfaj, és kezdett el szaporodni. Tehát elsősorban a melegebb déli ország részben nagyobb a valószínűsége, hogyha ezek bejutnak az országba, akkor ott fognak először megtelepedni, de nem kizárt, hogy akár Budapesten vagy környékén is felbukkanhatnak. Ezért fontos az, hogy az állattartók, ha találnak is az állatokon kullancsot, akkor ne dobják el, hanem vigyék el az állatot kezelő állatorvoshoz, aki vagy hozzánk eljuttatja, vagy egyéb módon, de újabb és újabb információhoz juthatunk a jövőre nézve.
Magyarán az élősködők gyorsabban alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz, mint mi. Mennyi ideig aktívak ezek az új kullancsfajok?
Ezek az új kullancsfajok, ahogy utaltam rá, a rendkívül meleg, száraz időjárás kedvelik, hiszen pont a mediterrán térségből, a Balkán déli részéről jutnak föl hazánkba. Egyébként nem említettem, de a kutyák számára nagy veszélyt jelentő kullancsfaj, ez az úgynevezett Rhipicephalus sanguineusnak nevezett kullancsfaj. Már itt a határ túloldán, tehát Romániában, Horvátországban és Szerbiában megtelepedett, tehát ha így alakul az időjárás, mint amit tapasztalunk, és egyre melegebbé válik, ugyanakkor a határon keresztüli kutya és vadon élő ragadozók mozgása révén, hát nagyobb a valószínűsége, hogy ahogy utaltam rá az ország déli részén, de akár bármely egyéb régióban is felbukkanhat, és hát ahhoz, hogy tovább terjedjen onnét, ahhoz az kell, hogy ne állapítsák meg időben, és ne avatkozzanak be.
Szigma, a holnap világa.
Az első vizsgálatok eredményei szerint nagy a lemaradás a gyerekeknél a digitális oktatás miatt, mondta Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára. A kutató szerint a járvány időszak miatt még több lehet a magyar diákok között a funkcionális analfabéta. Csapó Benő azt is hangsúlyozta, hogy a felzárkóztatást nem lehet teljesen a tanárokra hárítani, a problémát célzottan kidolgozott programokkal lehet megoldani. A riporter Varga Mónika.
Folyamatosan nyomon követjük a gyerekek haladását különböző területeken. Most fejeződött be az iskola utolsó heteivel együtt a mi mérés sorozatunk is. Ezeknek az eredményeit nem tudtuk még olyan alaposan feldolgozni, hogy minden részletre alapos választ tudjunk adni, de hát az látszik, hogy a lemaradások azok jelentősek lesznek.
Minden korosztályban lesz? Ugye az egy ökölszabály, hogy minél kisebb egy gyerek, annál nehezebb számára a digitális oktatás.
Természetesen a kisebbekre nagyobb mértékben hat. A két legfőbb ok, amit tudunk mondani, az egyik az, hogy nekik arányaiban a lemaradás, illetve az iskolán kívül töltött idő az sokkal hosszabb. A második évet, aki zárja, ugye abból nagyon hosszú időt iskolán kívül töltöttek. A másik ok, amit szoktunk említeni, az pedig az, hogy a kisebbeknek a önálló tanulási készségeik kevésbé fejlettek, a hozzáférés az önálló tanuláshoz, információk hordozókhoz még korlátozottabb, így náluk várhatóan nagyobb lesz a lemaradás.
Milyen téren van lemaradás? Matematika, szövegértés?
Mi elsősorban két alapvető kulturális készséget figyelünk, a szövegértést, illetve a korai matematikát. Ez a kettő az, ami meghatározott meghatározza a későbbi tanulás sikerességét is. Tudjuk, hogy mind a két területen, különösképpen szövegértésben, a mi iskolai működésünk normál állapotában is egyre halmozódnak a feszültségek a szövegértéssel kapcsolatban, és ezen a területen várhatóan még nagyobbak lesznek a lemaradások, de ugyanilyen fontos a matematika is.
Említi, hogy a szövegértéssel egyébként is hadilában állnak a magyar diákok, akkor ez azt jelenti, hogy akinél lemaradás volt idősebb diák esetében, annál ez csak mélyült?
A szövegértéssel kapcsolatban a leggyakrabban idézett és ismert adat az, hogy nagyjából minden negyedik fiatal 15 éves korában a PISA mérések szerint funkcionális analfabéta. Ez azt jelenti, hogy a szöveg alapvető értelmét nem képes felfogni, feldolgozni, az alapvető üzeneteket nem tudja a szövegekből kihámozni. Ha elkezdjük visszanyomozni, hogy ezek a problémák mikor alakultak ki, mikor kezdődtek kialakulni, akkor visszajutunk egészen az óvoda iskola átmenetig. Őket úgy érinti a mostani járványhelyzet, hogy még több lesz azoknak az aránya, akik várhatóan 15 éves korban nem fognak megtanulni olvasni, és a másik hatás pedig az, hogy a mostani iskolába lépők, a mostani fiatalok még inkább az ő körükben felhalmozódnak azok a hatások, amelyek miatt nekik lemaradásaik lesznek. Tehát a korai fejlesztés, a korai felzárkóztatás, kompenzáció feladatai megnövekedtek.
Elkerülhetetlen lesz akkor a következő tanévben felzárkóztatással kezdeni? Akár mondjuk rendszer szinten is szükség lenne ezzel foglalkozni?
Nagyon nagy irodalma van már most annak, hogy mit kell tenni, hogyan lehet a járványhatásokat kompenzálni, és minden üzenet abba az irányba mutat, hogy feltétlenül külön kell foglalkozni a lemaradások hatásának a kezelésével. Tehát az nem várhatjuk el a pedagógusoktól, illetve az iskoláktól, hogy most haladjanak a tananyaggal, ami a következő évre elő van írva, és abba az időbe belepréseljék még azt is, hogy a lemaradások hatását is valahogy kiegyenlítsék. Erre célzottan kidolgozott programmal lehet csak megoldani.
Akár érdemes lehetne egy ilyen átmeneti tanévet a járvány után beiktatni?
Inkább a tantárvi prioritásokat kellene átrendezni. Azokat a tananyagrészeket, vagy azokat a készségeket, képességeket kellene a középpontba állítani, amelyeknek hosszabb távra kihatása lesz. Vannak olyan tananyagrészek, amelyek fontosabbak, mint a többi. Ezt a súlyozást ezt kellene elvégezni a következő tanév elején. És még ehhez hozzátenném azt, hogy nagyon nagy az egyéni változatosság. A gyerekek tekintetében is nem mindenkinél lehet ezt a lemaradást majd érzékelni, és nem minden területen. Nagyon fontos, hogy a pedagógusok olyan eszközöket kapjanak a kezükbe, amelyel személyre szólóan meg tudják állapítani, hogy hol tartanak a gyerekek. Mondjuk diagnosztikus eszközöket, ha szabad ezt az orvosi analógiát használni, amelyel személyre szólóan ki tudják állítani a diagnózist, és meg tudják határozni a terápiát.
Nyáron a szülőknek érdemes a felzárkóztatásra koncentrálni, gyakorolni, esetleg külön órára járatni a gyereket, vagy inkább a nyár az legyen a pihenésé?
Igen, ez is egy nagyon régi kutatási terület, hogy mi a nyári szünidőnek a hatása. Ez nem csak most a járványhelyzetben egy kutatási téma, hanem nagyon régóta, ugyanis az egyik tapasztalat, és ezt már sokféle kutatás is megerősítette, hogy a szociális helyzetből fakadó lemaradások azok éppen a nyári szünetben való differenciált helyzetből fakadnak. Azok a családok, amelyek fontosnak tartják a gyerekek iskoláztatását, és megvannak az eszközeik is, hogy a gyerekek fejlődésére hassanak, azok a gyerekek fejlődnek a szünidő alatt is, vagy legalábbis nem felejtenek annyit, mint azoknak a családoknak a gyermekei, ahol nincsenek ilyen hatásuk, vagy nincsenek eszközök. Tehát amely családokban nem fontos az, hogy a gyerekek jól tanuljanak az iskolába, vagy nincsenek kéznél azok a kulturális hatások. Például a könyvek, például az olvasnivalók, például a gyakori beszélgetések, szókincsfejlesztő hatás. Tehát mindezek kevésbé előnyös helyzetű családokban pedig a gyerekek lemaradását okozzák. És lényegében a szünidő alatt halmozódik fel az a lemaradás, ami 4-5 év alatt aztán már igen nagy különbségekként jelenik meg. Ez egy régi kutatási téma. Most ebből próbálnak meg közgazdászok is akár becsléseket adni arra vonatkozóan, hogyha tudjuk, hogy korábban a nyári szünet mekkora társadalmi különbséget hozott létre, akkor most az, hogy a gyerekek nem járnak iskolába, ami egy kicsit analógiája a szünetnek, akkor mekkora lemaradások halmozódnak föl, illetve milyen különbségek jöhetnek létre. Nos, hát ebből vissza lehet következtetni, hogy körülbelül a mostani iskolán kívül töltött időszak az akár 2-3 nyári szünet hatásaival fölér, és akkor ebből lehet egy becslést adni arra, hogy a társadalmi hatások, a társadalmi különbségek milyen mértékűek lehetnek. És ezek nagyon nagyok lesznek, különösen azokban az országokban, ahol a család sokkal erősebb mértékben meghatározza a gyerekek iskolai teljesítményét, mint más országokban. Nem lehet azt mondani, hogy biztassuk arra a családokat, hogy próbálják meg behozni ezeket a lemaradásokat, mert éppen azok a gyerekek, akik legkevésbé fértek hozzá az elmúlt időszakban az oktatás javaihoz, azoknál a család nincs abban a helyzetben, hogy segítsen. Tehát a családokra nem lehet a felzárkóztatás feladatait rábízni. De ugyanezt el lehet mondani a pedagógusokról is. Említettem már, hogy ugyanabban a tanóra mennyiségben, vagy ugyanabban a tanulási időben nem fér bele az, hogy egyszerre két feladatot valósítsanak meg. És nem lehet a pedagógusokat magukra hagyni ezzel a feladattal, hogy találják ki. Rendkívül kreatívak a pedagógusok, láttuk azt ebben a járvány időszakban, hogy mennyi mindent kitaláltak, hogy eljussanak a gyerekekhez. De itt egy sokkal komolyabb feladatról van szó, mint hogy ebben őket most magukra lehet hagyni. Tehát itt nagyon masszív kutatásnak, fejlesztésnek kell beállni, hogy behozzuk az összes világban előfordul összes lehetőséget, és segítsük a pedagógusokat, hogy ezeket megtanulják és bevigyék az iskolába.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.